Profétája által szól az Úr. Én az Úr, a te Istened, én ragadom meg jobbodat. Én szólok hozzád így, ne félj, én megsegítelek. Ne félj hát, Jákob, te szegény féreg, te maroknyi Izrael. Az Úr mondja ezt neked, én magam vagyok a te gyámolod, Izrael szentje, a te megváltód. Nézd, cséplőszánná teszlek, új és éles fogú cséplőszánná. Hegyeket csépelsz és törsz majd össze, halmokat zúzol pozdorjává. Szélnek engeded majd, és a szél elsodorja őket, a forgó szél szétszórja mind. De te újjongsz majd az Úrban, és dicsekszel Izrael szentjében. Vizet keresnek a szűkölködők és a szegények, de nincs, a nyelvük száraz a szomjúságtól. Én az Úr meghallgatom őket, én Izraelnek Istene nem hagyom el őket. Folyókat fakasztok a kopár dombokon, és forrásokat a völgyek ölén. A pusztaságot tóvá változtatom, vizek forrásaivá a kiaszott földet. A sivatagban cédrust növesztek, akácot, mirtuszt és olajfát, a pusztában fenyőt ültetek, platánt és ciprust egymás mellett. Hogy így mindenki lássa és megtudja, meggondolja és megértse, az Úr keze vitte ezt végbe mind, Izrael szentje teremtette. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról. Bizony mondom nektek, az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A proféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a vigasztalások könyvének részletét hallottuk olvasmányként. A proféta szava fogságban élő és lelkileg csak tengődő népnek ad bátorítást. Pogány földön, Babilonban, pogány nép között, és minden eszköz hiány kell hitüket megőrizni és megvallani. Nincs templom, ahol találkozhatnának Istennel, nincsenek meg a szent könyvek, amelyekből vigasztalást és erőt meríthetnének. Megszűnt a nyilvános istentisztelet, és csak családi körben tudják megvallani, megőrizni Istenhez való ragaszkodásukat. Lelkileg elárultak, és még azt sem tudják, hogy érdemes-e imádkozni. Ha Isten így elfordult népétől, akkor azt sem lehet tudni, hogy népének tartja-e még őket. A dolog visszájára fordult, eddig ők nem törődtek Isten szavával, most viszont úgy tűnik, Isten fordított hátat nekik, és nem törődik könyörgő szavukkal. A proféta ebben a lelki káoszban teremt rendet, amikor bemutatja, Isten nem olyan, mint az ember. A bűn ugyan sérti, de nem úgy, hogy megváltozzék. Őt semmi rossz és gonosz nem mozdíthatja ki hűségéből, semmi sértő nem billentheti ki nagy irgalmából. Az engedetlenségnek ugyan vannak következményei, de ez sem műzheti el Istent azoktól, akiket a magáinak választott. A szeretetét is e világi dolgokon keresztül mutatta meg, hiszen népét annak idején kiszabadította az egyiptomi rabságból, megadta nekik a megígért földet, megvédte őket ellenségeiktől, és jó módban élhettek. Most pedig az engedetlenség következményeit kell elviselniük az e világi jelekben. Fogság, hontalanság, bizonytalanság. Annak pedig, hogy továbbra is népének tartja őket, az egyik bizonyítéka éppen az, hogy prófétát támaszt közöttük, aki vigasztaló szavakkal szól hozzájuk. A vigasztalás két részből áll. Az elsőben, a most hallott részletet előzményében, Isten kinyilvánítja, hogy nem vetette el népét, sőt bizonyos melegséggel is így szólítja őket, Izrael az én szolgám. De már itt előfordul az a felszólítás, amit az olvasmányban még kétszer megismétel, ne félj. Ez a félelem részben fizikai, hiszen idegen földön élnek, és nem tudhatják a jövőjüket. Erre válaszol Isten azzal, hogy megsemmisülnek mindazok, akik ártottak nekik. A félelem erkölcsi része pedig az, hogy egyedül maradtak, védtelenül és jövendőtlenül. Jól jellemzi ezt a lelkiállapotot az a két, talán kedveskedő megszólítás, amivel Isten a népéhez fordul. Jákob, te szegény féreg, te maroknyi Izrael, hangzik az Úr szava. Más fordításban így szerepel, férgecske és kisbogár. Nyilván a teljes kiszolgáltatottságot és semmiséget fejezik ki ezek a megnevezések. De valóban, hogyan is érezhette volna másként magát az a nép, amely a nagyságra vágyakozott, közben a pusztulást élte meg? Megfosztva minden erőtől és kilátástól, és sokkal erősebb hatalomnak a markában csak is féregnek, eltaposható bogárnak érezhette magát. Isten pedig látja ezt a kiszolgáltatott helyzetet, és együtt érez azokkal, akiket lesújtott a reménytelenség. Ezért nem is valamiféle szabadítót vagy lehetőséget ígér népének, hanem a legnagyobb vigaszt adja meg, ő maga veszi kezébe népe sorsát. Ezt a kivételező gondoskodást azzal is kimutatja Isten, hogy így nevezi népét, Izrael az én szolgám. Ez pedig valami megbízható kapcsolatot feltételez, Isten szeretetét és azt a közelséget, ami a megbízó és a megbízott között áll fenn. Isten nem csupán gondviselésből törődik népével, hanem azért is, mert külön küldetése van ennek a népnek az ő terveiben. Ezt a különleges kapcsolatot egy másik megnevezés is megerősíti. Ezzel Isten nem a zsidó népet, hanem önmagát illeti. Ezt ígéri, én megsegítelek, mondja az Úr, a te megváltód. Ebben a könyvben itt fordul elő először ez a megnevezés, isteni címként, de majd még 14-szer fogja használni a próféta. Megváltód. Természetesen ezt nem abban az értelemben kell venni, ahogyan mi állítjuk ezt az Úr Jézusról. A zsidók számára a Goel, vagyis a megváltó, elsősorban egy családtagot jelentett, a megözvegyült és gyermektelenül maradt asszony sógorát, férje testvérét, aki feleségül vette, és gyermeket adott neki férje örököseként. Ez a levirátus törvényének teljesítése, mint történt Rút esetében is. Így a megváltó fenntartotta a család nevét és örök részét, elvette a gyermektelen asszony szégyenét, és visszavezette őt a társadalmi megbecsülésbe. De hasonló megváltás volt az is, ha az eladósodott embert az anyagi szorultságából mentette ki egy rokona. Megvásárolta az örökségét, és ezzel pillanatnyilag pénzhez juttatta őt. A megvásárolt területet pedig a jubileumi évben vissza is szolgáltatta eredeti tulajdonosának a törvény szerint. Még egy sokkal durvább esetben is használták a megváltó elnevezést. Ha valaki bosszút állt azért, akinek a becsületét megkárosították, vagy segítségére volt a gonosztett megbosszulásában, megtorlásában, azt is megváltónak nevezték, a szégyenbe, bajba került ember megváltójának. Ha ezeket a megváltó fogalmakat Istenre alkalmazzuk, átvitt értelemben mindhárom vonatkozást igaznak kell tartanunk. A választott nép ugyanis a bálványokhoz pártolással gyermektelenné lett, nem várhatott jövőt ezektől a nem létező istenségektől. Most azonban éppen azt ígéri meg népének az Úr, hogy lesz jövője, és továbbra is, mint a sajátjára tekint rájuk, és segíti őket. Az adósságból való kiváltást is helyénvalónak tarthatjuk, mivel nem adták meg Istennek a kellő és kötelező hódolatot és imádást, adósai lettek Istenüknek, aki kihozta őket Egyiptomból, és saját földre telepítette le őket. Megszüntette a vándor idegen életüket, és megbecsült nemzetté tette őket. Most ezt a hálaadósságot engedi el nekik Isten, amikor ismét segítséget ígér, és visszatérhetnek saját földjükre. A bosszúálló, megtorló segítőt is láthatják Istenben, mert mindazokat a nemzeteket, amelyeket a büntetésre fölhasznált, most túlzásaik miatt hasonló bánásmóddal bünteti, népét pedig fölszabadítja. Mindezeket számba véve megérthetjük, mekkora a különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között. Számunkra ugyanis a megváltás lelki adomány. Nem az evilági jólétünket akarja biztosítani, hanem azt az új életet, amelyet a visszakapott Isten gyermekség ad nekünk. Visszatereli vágyainkat és céljainkat Isten eredeti elgondolásához, amit a paradicsomi állapot jelképezett. A teljes szeretet közösséggel Isten és az emberek között valóban valami újat valósít meg. Az Ószövetség népét viszont Isten evilági adományaival biztatja. Talán korábban mégsem erre a célra akarta visszavezetni az embert Isten. Erről szó sem lehet, hiszen Isten szeretete és akarata változatlan. Ennek ellenére, nincs jobb kifejezésünk rá, Isten alkalmazkodik az emberhez, annak műveltségéhez és lelki színvonalához. Ahogyan Szent Pál is beszél arról, hogy az újonnan megtérteket még csak tejjel szabad táplálni, nem szilárd étellel, olvassuk a korintusi levélben. Úgy tesz Isten a népével. Előbb csak evilági javakat kínál föl nekik, hogy megmutassa maga minden hatóságát és jóságát, de közben azért neveli is őket arra, hogy a lelkiek felé forduljanak. Ez a nevelés a proféták figyelmeztetései által bensőségességre szorgalmaz, és benső értékek megbecsülését sürgeti, és ezáltal valósulhat meg. Nem véletlen, hogy a fogságból való visszatérésük után már kezdik megérteni mind a szenvedés lelki értékét, mind a jövő lelki fölemelkedését. Pontosan erre utal az ígéretek második része, amelyben szinte képtelen dolgokat ígér Isten. Kopár dombokon forrásokat, a pusztaságban tavakat, a sivatag helyén mindenféle fából erdőségeket. Isten szava, képei igyekeznek így a lelkiek felé terelni a nép gondolkodását. A láthatatlan Istentől ne csak látható javakat, hanem lelkieket is várjanak. Mint ahogyan a szeretetet sem elsősorban az anyagiakban mutatja meg, hanem a megértésben, együttérzésben és segítő akaratban. A későbbiek során a tettekből kell kiolvasniuk a zsidóknak, hogy bizonyos dolgokban szó szerint érdemezhetik, másokat viszont lelkileg. A fogságból hazatérnek, de az útjuk azonban nem változik meg, útjukban nem változik meg a táj, és nem lesz a sivatagból erdőség, a dombvidékekből sem fakadnak élő források. Mindezeknek a lelkükből kell előtörni, és az eddig sivatagos, közömbös imádból a szeretet lelkesedésének kell felbuzognia. Erre a lelki változásra utal az is, hogy ha összevetjük ennek a pusztai vándorlásnak a képét azzal, ahogyan Egyiptomból kiszabadítva vonultak a pusztaságban. Akkor a különféle kívánságok uralták a gondolatukat, kenyér, hús és víz legyen számukra. A szabadság öröme föl sem merült bennük, sőt, visszakívánkoztak az egyiptomi húsos fazekakhoz. Most viszont, amikor a fogságban Isten és a szeretet után kívánkoznak, ezt a szeretetet tudják megtapasztalni hazatérésük közben. Nem kell zúgolódniuk és lázongva követelni vizet, mert Isten előzékenyen előre megadja mindezt. A mai olvasmány most, az adventi időben arra késztet minket, hogy lesütött szemmel nézzünk a lelkünkbe. Az új szövetségben már beteljesedés nagyszerűségét élvezhetjük. Tudjuk, hogy valójában maga Isten fogja a kezünket és vezet bennünket Szent Fia által. Azt is megtapasztalhatjuk, hogy a kegyelem vize milyen bőven árad felénk. Akárhol vagyunk, munkahelyen, otthon, templomban, nincs puszta és kiaszott hely, ahol ne jutnánk hozzá a kegyelem szomjoltó vizéhez. Van-e bennünk lelki mohóság Isten adományai után? Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.